Várom Istenünk, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Kispesti Evangélikus Gyülekezetben, a kápolnánkban a mai alkalmon, és különösen sok szeretettel köszöntöm a mai igehirdetőnket, és a gyülekezetben én is találása a szolgálatán. Dienes József testvérünk fogja hirdetni az igét népféli kiáltás misszió képviseletében. Köszönjük a kápolói szolgálatot, ilyen összefogásban baptista testvérünk fog szolgálni, és Istenhozok mindenkit ezen a mai alkalmon. Egy olyan énekkincsből igyekeztünk válogatni, amit reménység szerint sokan ismernek, van egy úgynevezett Eke énekeskönyvünk, ez az Eke, az evangélikusok közössége az evangéliumért, és ez a közösség, ez az egy, főleg a Halleluja és elé ébredési énekekre épülő énekeskönyvet, és egy olyan énekkel kezdjük a mai istentiszteletünket, amit azt gondolom, mindannyian jól ismerünk, a jól emlékszem, a 118-as ének, igen? Ez azon a, ezzel az énekkel kezdjük a istentiszteletet. A 118-as ének, találunk ilyen énekes könyveket, ahol még a harmadikon is néhány 118-as ének.
Javasolnám, akinek éjjelmesek föl is állhat, és úgy is énekelhet is.
Ami érdekes, hogy ebből a hét férfiből nem tudom miért, ők Hentos és Mészváros volt. És ők adták a gyülekezetnek az alapját, és Maci Sámuel nevű fiatal tanító volt az, aki elkezdte házról házra járni a környéket, és összeszedte az evangélikusokat, és először még nem szervezett gyülekezet volt. 1908-ban alakult meg a Kispest, Pest-Szentlőrinc, Pest-Erzsébeti missziói gyülekezet. Ez az egész területi közösség volt, és egy Máté Károly nevű lelkipásztort választottak meg lelkésznek. A Klus került ide, és úgy szolgált itt, hogy nem volt se parókiája, se temploma. 20 évig küzdöttek azért, hogy temploma legyen a gyülekezetnek. 1919-ig állami iskolában tartották az alkalmakat, amikor a Tanács Köztársaság pedig kitakarította onnan az iskolából a egyházakat, utána a református templomba voltak az alkalmak, a Tanács Köztársaság bukása után maradtak az evangélikusok a református templomba. Na, de 1926-ban lerakták ennek a templomnak az alapkövét, és 1927. májusában szentelték föl. Ami számomra példaértékű az, hogy ez egy nagyon-nagyon szegény gyülekezet volt. Ha itt megnézzük a képeket, látunk olyat, ami a templomot mutatja 1927-ben. Most benézünk, akkor látjuk, hogy hogy néz ki, akkor nem volt benne oltárkép, nem volt kifestve, nem volt harangja, nem volt orgonája, semmi nem volt, szürke falak voltak és padokra nagyon örültek, és azon a régi harmóniumon játszottak. Aztán lassan-lassan lettek ezek a dolgok is, nagyon komoly tartozások voltak, míg végre sikerült ezeket kifizetni, és így élt és növekedett, hála Istennek a gyülekezet. Hál' Istennek ez igaz, egészen napjainkig. Azt mondhatom, hogy a Kiskösszi Evangélikus Gyülekezet alapvetően egy evangéliumi gyülekezet, sokszor azt szoktam mondani, hogy inkább egy baptista közösségre hasonlít, akár a lelkiségre, a szellemiségre, nem feltétlenül az a nagy népegyházi gyülekezet. Hál' Istennek elég szépen vagyunk egy-egy vasárnap, olyan 120-130, és ami jó, nagyon sokan vannak a fiatal gyermek és családok, tehát nagyon komoly gyermekmunka folyik, hál' Istennek. Mindig van a terveink, felújítás, szépítgetés, és kicsit azért van ilyen raktár jellegünk, mert elég kevés helyünk van, nem sokára épül majd ki egy raktár, és akkor megszépül ez a kápolna is, ezért elnézésre azt mondom, hogy ettől Isten igényes élő és ható, ezt is meg fog szólítani minket mindannyiunkat. A mai alkalommal Lukács 15 első hét verséről fog szólni az ige hirdetés, azzal a címmel, hogy a szakadék széléről a pásztor karjaiba. Így hát milyen zsoltárt is olvasnék föl kezdésként más, mint a 23. zsoltár, de nagyon sokan sejtették. Így legyen ez a mai Isten tiszteletünk az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen.
Amen.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy, vesződés botod, megvigasztal engem. Azt a terített nekem ellenségeim szemelátszára, megkenett fejemet olajjal, csordult igaz poharam. Bizony jóságod és szeretetet kísért életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben. Imádkozzunk! Köszönjük, hálát adunk neked azért, hogyha el tudjuk mondani, hogy valóban te vagy a mi pásztorunk. És valóban átélhetjük és megtapasztalhatjuk azt, hogy te terelgetsz minket. Nem a saját fejünk után, a saját egoizmusunk után, a saját vágyaink, gondolataink után megyünk, hanem téged követünk, mert tudjuk, hogy ott vagyunk jó helyen, ott vagyunk biztonságban. Úgy is elég köszönjük, ha mindezt átélhettük. És ha nem azért hoztál el minket csupán, hogy ennek tudjunk örülni, bár ez is nagyon fontos, hanem mert szeretnél felelőssé tenni minket azokért, akik még nem hallottak te róla. Úgy is elég azt, hogy úgy tudjunk ma hazamenni, úgy tudjunk megerősödni te benned, hogy átéljük ennek a felelősségét. Jaj, jó lenne, ha mások is hozzátartoznának. Szóval Istenünk, talán már nagyon régóta imádkozunk megtéretlen szeretteinkért, talán házastársunkért, szülőért, gyermekért, testvérért. Szóval Istenünk, hasonlítjuk őket ma te elé. Téged kérünk, légy nekik is jó pásztoruk, áld meg őket, vigyázz rájuk. És az, hogy ott, ahol talán a legnehezebb az otthonainkban is tudjunk, bizonyságot tenni te rólad, az a kegyelmedről és a szeretetedről. Szóval Istenünk, téged kérünk, áld meg a mai ige hirdetőjét, és áld meg minket, akik hallgatjuk, és meg a mi szívünket, a mi lelkünket a te igéddel.
Amen.
Amen. 335-ös éneket énekeljük. Itt előtték van legalább 7-8 hely, az azt kérem, hogy gyertek előre bátran, áprilisra lehet ülni, de nem tennénk ki még széket, mert bőven van annyi hely, ahányan vagyunk. De kicsit hosszabb, de nagyon szép ének lesz, tehát a 335-ös, ezzel készülünk a igényében is. Thank you.
kegyelem és békesség népünk, azt a köszöntési formát használom, amikor megszületett a legelső krisztusi jellegű egyház gyülekezet általános volt, az apostoli levelek is a legtöbb esetben ezzel a köszöntéssel kezdődik. Egy-két szó, egy-két bevezető gondolat. Elsőrenden egy-két dolgot el szeretnék mondani arról a missziós társaságról, amelynek a képviseletébe állok itt, az éjféli kiáltás misszióról. Ez egy nemzetközi, felekezetközi, protestáns, evangéliumi keresztény jellegű szervezet, amely 1955-ben jött létre Svájcba. Az alapító, a holland kereskedelmi tengerészet munkatársa Wim Margó, az ő baráti, hittestvéri köre hozta létre Svájcba ezt a missziót. Zárfalunkra gyakorlatilag két dolgot helyeztek. Az egyik az utcai evangelizáció, a másik pedig adásidő vásárlása a rádióban. És bizony, azt gondolnánk, hogy nyugaton könnyű volt a helyzet, nem volt könnyű. Mit gondoltok, mikor kapta az adásidőt? Éjjel 11 után. Ugye sokszor arra gondolnak a testvérek, hogy a tisztűz példázata itt vette a misszió nevét, az ikrethez legalább annyira közel kerül, hogy mint egy kifejezte azt, ahogy az emberekhez a rádió hullámhosszások tudtak fordulni az akkori szolgálattevő, hogy éjféli szó, éjféli kiáltás. Magyarországra 1990-ben jutott el, és attól kezdve működik. Én a Magyarországra való eljutás után ismerkedtem meg a misszióról, mert én mindig hadilábon álltam, hogy tulajdonképpen melyik egyházhoz, melyik gyülekezethez tartozok, nem szeretnék ebbe belemenni. És nekem nagyon jó jött egy olyan missziós szolgálatnál való ténykedés, ahol nincs önálló felekezethez való tartozás. De ugyanakkor el szeretném mondani, hogy nagyon jó az, hogyha valaki el tudja mondani, hogy én ehhez és ehhez az egyházhoz, ehhez és ehhez a gyülekezethez tartozom. Mert igenis, itt a földi tereken valahol otthon kell lenni a lelki szellemi életnek a tekintetében is. És akkor rátérnék a Szent Igére. Ugye nem egyfajta biblia magyarázat, prédikációforma, írás magyarázat van. Ugye a kettő legjobban gyakorolt, amikor van egy téma, és az illető azt igyekszik kibontani, igehelyeket kell használja. A másik, hogy egy kicsi teológikusan, tehát a szent tudomány nyelvén fogalmazzak, amely valamilyen bibliai textuson igehelyen haraszt. Én 1974-től állok idei szolgálatba, és az én szívemhez mindig egy adott bibliai igén álló szolgálat áll. Közel ezt fogom tenni most is. Én azt a módot, azt a metodikát követem, hogy igeversről igeversre haladok, igei mondatról igei mondatról. De mielőtt erre rátérnék, nem visszaélve az időtökkel, és nem szókaprikás kedvéért, azért egy-két szót elmondanék magáról, arról az evangéliumról, ahonnét a Szent Ige vétetik. Lukács írása szerint való Szent Evangélium. Persze vannak olyan bibliakiadások, ahol a Szent Jelző nem az evangélium előtt van, hanem a szerző, az emberi, a földi szerző előtt. De szerintem Istennek tetsző az, amikor a jelzőt maga az evangélium elé teszi. A szentírásban, emberi vonatkozásban, emberi személyelünk ez a jelző, egyes számban úgy szent sohasem szerepel. Az újszövetségi szentírásban úgy neveztek meg az adott egyházközségek gyülekezetek tagjai, hogy a szentek, de többet számba kér. Lukács evangélium. Amikor ugye 395-ben a kácedóniai zsinat dönt arról, hogy melyik az, azok a bibliai könyvek, amelyek már ugye a megelőző időszakban is azért a gyülekezetek, az egyházi közösségek használtak, kanonikusnak minősülnek. A Lukács evangéliumát harmadiknak sorolják be. Talán amit mindenképpen érdemes elmondani, és esetleg lehet a kedves jelenlevő közül olyan, hogy azt mondja, hogy hát miért van erre szükség, hogy ilyen tárgyi ismereteket, én ezt a kifejezést szoktam használni, adjak át. Azért van szükség, én elég sok helyen megfordulok, hogy egy óriási szívfájdalmam az, hogy a legtöbb magát Krisztus követőnek, kereszténynek valló ember történelmi vonatkozásokban is, más vonatkozásokban is a tudományok területén sokkal jártasabb, mint alapvető bibliai kérdések. Én bizonyos tárgyi ismeret átadását ezért tartom mindig szükségesnek. Lukács egy kicsit kilóg a sorból. És mi az, amire egy kilóg? Hogy egyedül ő a Szentírás emberi szerzői, írói közül, aki nem a zsidóságból jön, hanem a népek fiait képviseli. A vallási hagyomány alapján úgy tudjuk, hogy szívszármazású és orvosról van szó. A szent tudomány úgy szokott róla beszélni, hogy nagyon jó görögséggel fogalmazta meg mind a harmadik evangéliumot, mind az apostolok cselekedetéről írott könyvet, amely tulajdonképpen a keresztény egyház gyülekezet hétének a kezdeti időszakát tárja elénk. Ha már egyszer a népek fiait képviseli, akkor természetes az, hogy a lelki szellemi szemei előtt, amikor ezt a könyvet írta, nem mások, mint a népek fiai, és a Krisztusban nincs se férfi, se nő, akkor nyugodtan mondhatjuk, a népek leányai álltak. De amikor be szokták mutatni kicsi teológikusan, tehát a szent tudomány dolgait használva ezt a könyvet, akkor Lukács evangéliumáról úgy is szoktak beszélni, mint az elveszettek evangéliuma, nem egy két történet példázat, az elveszett, a tékozlóra helyezi a hangsúlyt. Ez a rész, ez a fejezet, a 15 tulajdonképpen egy ilyen elveszetteket középpontba helyező, már itt emberi beszéletben elveszetteket középpontba helyező része, fejezete ennek az evangéliumnak. És akkor kezdjük a tanulmányozást. Mindenféle vádszedő és bűnös jött hozzá, hogy hallgassák őt. Azt szoktam mondani, hogy az evangéliumok azok tulajdonképpen olyanok, mint egy tudósítások. Az adott evangélium szerzője, mint egy riporter nyilatkozik meg, amit fontosnak tart az emberi beszédekből, vagy a cselekményekből az közé. Ugyanígy van itt is. Egy mondat erejéig Lukács feltárja azt, hogy milyen körülmények között szólal meg Jézus az elveszett zsidó bárányról beszélve. Mit mond? Mindenféle vádszedők és bűnös jött hozzá, hogy hallgassák őt. Ami az akkori szó időszakban egy nagyon kivetni való dolog volt. Nem szeretnék külön szólni, de a vádszedők azok, akik általában az emberek úgy voltak fel, hogy súlyogtak rájuk. Talán annyit megemlítenék, hogy mert esetleg lehet emberi kíváncsiság, hogy miért volt ez. Hát azért, hogy ők a római pénzügyi főhatóság megbízásából végezték a ténykedésüket. Elvileg meg volt határozva az a vám és adó összeg, amit be kellett hajtaniuk. De amennyi emberi betűletbe gondoltak, annyit hajtottak be, tehát ezért voltak annyira a népszerítlenség topistájának az elején. És itt van még a bűnösséget. És itt felmerülhet bennünk, hogy hát igen, bizonyos érzelemben érthető ez a fenntartás. De kedves testvérem, kedves barátom, kedves jelenlevő, mindannyian nem kegyelemre tudó bűnös emberek vagyunk itt. Csak azok, akik nyilvánvalóan a büntető törvénykönyvbe ütköző dolgokat művelnek. Jézus azért jött, hogy megkeresse azokat, akik emberi vetületbe elveszettek, és emberi vetületbe elveszett volt a vámszedő, és elveszett volt nyilvánvaló bűnökbe tetrengő ember. Nem véletlen az, hogy a közvetlen tanítványi körbe egyet a vámszedők közül Mátét beválaszt. Éppen ebben az evangéliumban olvasunk arról, hogy Zákeus, az úgynevezett főnvámszedő is Krisztushoz tér. Miért jönnek hozzá, hogy hallgassák őt? Tehát nem csak úgy van, hogy Jézus mondja a magáit, hanem szívesen hallgatják őt. És miért? Mert azért, hogy érzik, hogy ez az ember nem csak a magáit mondja, hanem tulajdonképpen olyan dolgokat mond, ami ott a bensőnk örvendezőként. És menjünk tovább. A farizeusok és az irágtudók pedig zugolódtak. És általában ez egy visszatérő esemény az evangéliumi történetekben. Kik ezek a farizeusok? A farizeusok az adott korszak hívő elitjének a képviselői, akkor is ha ingatjuk rá a fejünket. Elvileg ők a helyükön voltak, de gyakorlati életük vonatkozásában nem. A hit dolgaival való élés, a megtérés, az nem azon nyugszik, hogy mit hiszed, és milyen szinten hiszem azt, hanem igazán azon nyugszik, hogy miről beszél az én és a te életed. Összhangban van a kettő. És a farizeusok és az adott kor teológusai körébe ez a kettő köszönő viszonyba se volt egymáshoz. Miért dukolódnak? Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt teszik. Könnyű leszólni, és a legtöbb esetben le is szóljuk a farizeusokat. De én mindig azt mondom, hogy akiknek a dolgaiból tanulni lehet, azok éppen a farizeusok. Különösségben az, hogyha Isten félőnek, Krisztus követőnek tartod magad, és arról tud bizonyságot tenni, hogy megtértél, újjászülettél. Mert ugyanazt a csapdát készítheti az evilág fejedelme, és az ő harcos csapata a számunkra, mint amit készített abban az időben a farizeusoknak a számára. Bűnösöket fogad magához, velük együtt teszik. Én elég sok helyen megfordulok, és bizony akadtam olyan gyülekezetre, ahol mindenki arról beszélt, megtértek, újjászületettek vagyunk. Zsongott itt az egész minden szempontból. És volt bátorságom, én már elég régen, legfőképpen én a magam kifejezésre azt szoktam mondani, társadalom perifériára kodródott emberekkel foglalkozott. És elhoztam egy-két ilyen emberkét, akinek már a ruházata elárulta azt, hogy kiket képvisél. És az arcokról ugyanazt olvastam le, mint itt a farizósoknál. De lépjünk tovább. Ekkor mondta ezt a példázatot. Jézus, amikor beszélt a legtöbb esetben példamondás példázatot, szeretnénk belül beszélni. Mert ezt megértették az emberek. Képes beszédek sorával hozta közel az adott dolgot az emberekhez. Meg kell azt mondanom, hogy nem maga Jézus volt, aki élt ezzel, az akkori Isten szolgálatába álló személyek, a rabbit előszeretettel alkalmazták, de tudunk arról, hogy az ókori világban az úgynevezett bölcsek megnyilatkozásához a példázat, a példabeszéd az hozzátartozott. És akkor nézzük, melyik ember az közilletet, akinek a 100 juha van, és egy közülük elvész, nem hagyja ott a 99-et a pusztában, és nem megy el az elveszett után, amíg meg nem találja. Teljesen a hétköznapi életből hozza Jézus a példát. Ugye a zsidóság foglalkozásához beletartozott többek között az állattenyésztés. Tehát ez a két per az emberek tudtak mit kezdeni. Salomó úgy van, hogy aki igazán szerette az ő állatait, az azután az elfogorolt egy után is utána ment. Jézus így hozza közel, hogy ugyanúgy utána kell menni az emberi vetületbe elveszettnek tűnő ember után is. Le kell hozzá hajolni. És ha megtalálta, örömébe felveszi a vállára. Álljunk itt meg egy kicsit ebbe az evangélium részbe. Felteszem a kérdést a kedves jelenlevőknek. Vajon nem az a feladatom? Nem az a feladatom, kedves jelenlevő, hogy ilyen dolgokban munkálkodj? Hogy az elveszettet ne lesajnáld, ne virágcsupán, hanem kegyél az ő érdekében. Én azt szoktam mondani, hogy úgy vagyunk vele, hogy a másik élete vonatkozásában legyen bármilyen helyzet, szituáció, hogy a zsebből igyekszünk előhúzni a megoldást, és nagyon sok esetben a saját magunk életébe, ha alá piszkálunk, akkor pedig nem tudjuk effektet. Akkor hogyan merjük megtenni a másiknak? És felderülhet bennünk a kérdés, hogy ez nem csak az úgynevezett hivatalosaknak, Isten újszövetségi népe körébe elhívott szolgálatterőnek a feladata? Az adott gyülekezet egyházi közösség lelkipásztorának, előjáróinak, presbitereinek a feladata? Vagy éppen az adott egyház szeretett szolgálatának, társadalmi missziójának a feladata? Én azt mondom, hogy ácsi-ácsi nem. Ez minden magát Krisztus követő embernek a feladata. Csak az a kérdés, hogy mennyire élénkezél, mennyire jellemző rá. Olyan tenkülten tudjuk kimondani az Isten szeretet. De ha az Isten szeretet, akkor mi vagyok én? Persze, hogy azt fogom mondani, ha kérdezem, vagy azt fogom mondani az illető, ha kérdezem, a szeretett Isten szolgálatába állok. Na de ha a szeretett Isten szolgálatába állom, vagy hiszem és vallom magamat, akkor neked is az isteni szereteket kell képviselni, akinek a csodálatos páratlan voltát Jézus a Krisztus, a Szentfiú úgy mutatja be, hogy felhozza napját jókra és gonoszakra egyaránt, esőtár igazaknak és hamisaknak, hogy felgyőj, idézzem a Károli fordítást. Nem tudom, hogy hányszor, hányan vagyunk, akik elgondolkodtunk ezen. Mert azért a legtöbb esetben úgy van az egyház a gyülekezetet nélkül, hogy igazán azt nézi valakivel, aki megszélt újjászületettet, és pláne meg ahhoz a gyűlihez tartunk, ahová ér. De mit mond Jézus, hogy felhozza az ő napját csak a jókra, az Isten félőkre? Nem. Felhozza a gonoszakra, az idegenekre is. Az ő általános egyetemes gondviselése minden emberre kiterjed. Csak a hívő ember tudja azért hálát adni, meg tudja köszönni. A hitetlen ember az a szerencse dolgának, vagy a maga erejének, vagy mások segítségének tudja ugyanezt. Ébredj, bizonságkérő lélek! S ha azt veszik a szóbeli bizonságra, készek vagyunk rá. Csak az a kérdés, hogy a szóbeli bizonyság mögött milyen gyakorlati tartalom van. Én szoktam volt mondani, tégy bizonyságot, és ha szükséges, használj hozzá szavakat. Mert a legtöbb esetben fordítva történik. Az úgynevezett hívőből, mint annak idején a farizeusból, ömlik a szó, a Szent Ige. Hozzá is teszi. Csak az élete a köszönő viszontosítva. Tudjátok, én sokat gondolkodtam arról, és többek között a Magyar Pünkösdi Egyház hajlék misszió gyülekezetébe is szolgálok a kiutat kereső klubját vezetni, és az óvatatlan a szeretetről beszélni kell. Hisz a gondolom se kell, ha a régi slágerre hagyatkozva azt vallják meg, hogy mások hittek rossz utakra engem, mások bűne nem az én hibám. És úgy kell figyelmeztetni, igen, a környezeti tényezőknek óriási hatása van. De hogy én is, te mit lész, mindezeken mit teszél, annak legalább a mira. És tudjátok a szeretetről a legnehezebb beszélni. És megpróbálom közelhozni. És megmondom nekik őszintén, állítólag azért csitnek engem, mert hogy igyekszem teljes mértékben őszinte lenni. Ezt a kifejezést használják, hogy csipik a Józsi bácsi, hogy megmondom őszintén, hogy figyeljetek ide, ez nekem se könyv. Hazunk még, hogy azt mondanám, hogy könyv. De tudjátok, hogy mondja szólok? Ott a 7. kerületben, a B-házban, hogy megyek a 3. emeletén, visszegek lefele, előre köszönök gyereknek, felnőttnek, idősnek egyaránt. És szép napot kívánok neki. Különben az emberek nem beszélnek egymásról, szóval még nem is ismerik egymást névre, és akkor érdekes módon nem is én kezdeményezem a beszélgetést, ő kezdeményezik, és megteszik a kérdést, hogy mondja már, maga, megfigyeltük azt is, hogy szinte ugyanabban az idő minden nap megy valahová. Hát mit csinál maga? Miért nem ül otthon? Miért nem élvezi a nyugdíját? Hát mondom nekik, hát megmondom őszintén magának, nekem feladatom van. Hát mi magának a feladata? Előadást kell tartani. Rám néznek, azt mondja, mi? Maga ki? Mi? Nem, az ugye természetesen nem találkozhattak velem színpadon. Mondom, nem. Nem színés volt, hát akkor milyen előadást volt? Hát mondom, vallási előadás. Vallási előadás. Mi az maga pap? Hát mondom, afféle vagyok. És nem egy-két olyan személy volt, aki enkör figyelte, el is jött, hogy na, aki a magát el fogok menni bekolgatni. Most tudom, van egy óriási veszedelme az úgynevezett bizonságtételeknek, hogy rejtetten vár, de dicsekvésé vált. Csak azért próbáltam ezt elmondani a magam esetét, vagy példáját mondva, hogy szerintem ezzel a dologból élni kell. Könnyű ezeket a szent igéket magunkévá tenni, csak az a kérdés, hogy mi adott meg benne. És mit látok, amit feladat a számomra? Már annak idején, A Haveri fogság korszaka után, Nehémiás korában, a saját szavaimban mondom, ami a visszatérésre lehetőséget kapott zsidóság, ugye életében az egyik vezéregyéniségről van szó, mond, amikor úgy fogalmaz, mennünk kell, egységben, egy akarattal. Annyian szimahítva. Különböző magukat kereszténynek nevező közösségekből vagyunk itt jelen. De mennyire tudjuk ezt nem egyes számban mondani, hogy nevek, teszed, szeretném, hogy tenni kell, hanem menjünk, tegyük, cselekedjük. Jézus a főkapi imájába többször visszatérve könyörög azért, hogy az övéi egyet legyenek, még hozzá a példát is, mint atyám, én vagyok te. Felteszem a kérdést elsőrenden magamnak. Mennyire tudok egy lenni? Nem csak a beszédei ismeretébe, hanem gyakorlati dolgokban, Jézusra, Krisztusra. Tudjátok, meg kell mondanom nektek, hogy számomra a legnagyobb kihívás Jézus megnyilatkozásaival, amikor bemutatja magát, azon kifejezése jelentett, és jelent mind a mai napig. Én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Melyet igazán keresztényként ez a feladatom, hogy olyan legyek itt a földi tereken, mint aki szolgál. Aki nem csak azt neki észre, hogy a másikban mi a kiveszni való. Ez a várszedő, ez a BTK-ban ellen vétő ember, hanem felteszi az illetőnek a kérdést, mi az, amivel segíthet egy kedves embertársam. A keresztény, a krisztiánus, a Krisztus követő jelzőt igazán csak ekkor érdene őknek. Nekem nagyon tetszik a református egyházban, nem tudom, mert most így közvetlen kapcsolatom most már nagyon régóta nincs. Amikor ugye az úrvacsora vétele előtt a bűnbánat kegyelmét hirdeti az adott gyülekezet lelkipásztora szolgálattevője, és úgy beszél magáról, hogy méltatlan bár, de elhívott szolgálja. Kimondva, hogy kimondatlanul, de sok olyan pásztorral találkozott. Különböző helyeken. Ahol csak a pásztorság van itt. Középpont. De hogy emberi vetülete méltatlanok vagyunk arra a szolgálat, akkor is, hogyha el vagyunk hívva, az biztos. És amiért hozzád ez nagyon közel áll, hogy nem azt helyezi első renden a középpontból, hogy elhívott, hanem hogy méltatlan. Menjünk tovább. És hazamennel összehívja barátait és szomszédait, és azt mondja nekik, mit mond, örvendezzetek velem, mert megtaláltam az én elveszett juhomat. És tudjátok, hogy mi a személyes igei üzenet Jézusi megnyilatkozásból nekünk most itt ezen a helyen. Összehívom én a barátaimat, a hittestvéremet akkor, amikor valakit sikerült közel hoznom Jézushoz, a Krisztushoz. Hogy rávenni arról, hogy eljön az adott templomba, imaházba. És már nem is egyszer teszélek. Mert ez az igazság ideje, azt is meg kell mondani, a háladás ideje. Isten nélkül semmit nem tehetünk. Isten által, Szent Fián Jézuson a Krisztuson keresztül viszont csodálatos dolgokat művelhetünk. Hát adja meg a mi úrunk Istenünk minden kedves jelenlevőnek az életébe, hogy úgy tudja magát kereszténynek mondani, hogy ez áthatja nem csak egyes órákat az életébe, hanem teljes életét. Mondom nektek, hogy ugyanígy a mennyben is nagyobb öröm lesz egy megtérő bűnösön, mint 99 igazon, akiknek nincs szükségük megtérésre. ki lesz a mennybe örő? Az igazi bűnösön, és nem a 99 igaza, aki meg van győződve, hogy na, ha valaki hívő igaz. Hát ehhez tudni kell az, hogy a zsidóság körébe a hívő embert úgy nevezték meg, hogy szádik, magyarra lefordítva igaz. És azért használja sok esetben az újszövetségi szentírás ezt a kifejezést, mai értelemben a hívő értve ez alatt. Lehet, hogy egy kicsit csodálkozunk rajta, hogy miért van ez, de talán tárgyismergyánt eladnám, vagy elmondanám azt, hogy nem csak az úgynevezett hivatalos jelzőjéről beszélnek a zsidóság körébe, hanem amit előszeretettel mondanak, hogy kéri valaki, hogy civilálként bemutassa az ő isteniket, akkor azt mondják, hogy az egy igaz ők. És ha rákérik, hogy miért pontosan ezeket az igazak kapcsolatosan, mert igazán ő az igaz. Nála a szavak és a tettek egységben vannak. Hogy valaki igazá váljon, ennek alapfeltétele volt, az adott közösség úgy ismerte el az ókori időben, hogy minimum megtartja a 10 parancsolatot. Tehát nem az időközben kialakult 613-at, hanem a 10 parancsolatot. Amikor a gazdavitű hozzám egy nem véletlenül Jézus is a 10 parancsolat kitételezve helyezi a hangsúlyt, mint az üdvösségre jutásnak a feltételére. Hát igen. Rajtuk van igazán örök. És nem a magukat igaznak való. Ismét mondom. Én nem lesajnálni, nem megvetni akarom a korintusokat, hanem tanulni az ő példájuk. Az ő példájuk. Hogy elvileg a helyükön voltak, a gyakorlat életük másról beszél. És amikor nem látod meg a bűnös, a nyilvánvaló bűnösbe csak a kivetni valót. Semmiképpen nem próbálsz rajta segíteni, akár azáltal, hogyha más nem tudsz tenni, imádkozó élet. Akkor én sem. Na, te se vagy külön, mint akkor a farizeus. Vagy a zsidóság nevezte meg ugye ez a török kifejezést magyarítjuk, a perusiok. Lassan befejezem. Elmondtam egy-két dolgot, egy-két gondolatot. Mit is mondjak összegzés gyanánt? Én azt kérném a kedves jelenlevőktől, hogyha hazamennek, olvassák el a Szentírásnak ezen pár igeversét. És imádkozzanak, és kérjék az egyigaz örök Isten lelkét, hogy mutassa meg a számukra azt, hogy mi az üzenet személyesen az ő számára, amit mindenképpen magáévá kell tenni, cselekedni, és legfőképpen nem azáltal, hogy elolvas esetet, nem is egyszerűen kétszer vagy háromszor, hanem gyakorlatilag mibe kell lépni. De egy dologra azért felhívnám a figyelmet. Amikor Jézus a végidőkről szóló tanítása sorába ugye elmondja azt a példázatot, hogy beszámol arról, hogy ő vissza fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel az ő szent angyalaival. És a képes beszéddel az evangélium úgy fejezi ki, hogy elválaszta a jókat a kecséktől. A lényegetől, mert riporteri tudósításként Máténál azt találjuk Jézus szavaiból, jöjjetek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amelyet kezdettől fogva néztek, készítettek. És lehet, hogy azt várnánk, ha nem ismeri valaki ezt, hogy mert ehhez és ehhez az egyházhoz gyülekezetet tartottál. Ennyit és ennyit imádkoztál, ennyire voltál hívő, ennyit meg ennyit adakoztál. A gyakorlati életedet, de kerül a szúr, és többek között ilyen hétköznapinak tűnő dologra, éhes voltam, és ennem adtatok. Fúrhoztam, és innom adtatok. Fogoly voltam, és meglátogattatok. És egyes hívők oda mennek Jézushoz, és megkérdik. Hát, mikor láttunk téged éhezni? Mikor láttunk szomjúhozni? Jézus nem kezdene magyarázatba, hanem távozzatok az ő távozatra, teréljük a szó. Egy rövid félmondatot idéz a Jézusi feleletből, Máté. Ha megtettétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Ha jót teszed, ha szeretetél bennem, akkor tulajdonképpen azt teszem, ami kedves Jézus a Krisztus elé. És kit él Jézus a Krisztus a legkisebb atya fiak között? A társadalom periférián élő, sotródott embereket, akiket nem megvetni, nem fizetni kell, hanem akiket felkarolnunk kell. Segítsen bennünket a mi úrunk Istenünk, hogy a mi életünkben a hit és annak a gyakorlata együtt legyen. És még valamit, amit ajánlanék, a hívő élet gyakorlásához. Ha egy zsidó embert megkérdezték már az ókorban, hogy ugye sokan voltak, akik érdeklődtek is az ókorban, egyedül ők képviselték az egyisten hitet, a judaizmus, a zsidó hit vallás felé, akkor azt mondták, hinni egyenlő, ismerni és tisztelni őt. Mármint az egyik az örököt, az igaz Isten. De aki valahol előjáró volt, szolgálatterű, az azonnal kiegészítette a megnyilatkozást, és azt mondta, én szolgálni őt! És ezt az adott rabbi előjáró szolgálatterű nem véletlenül mondta. Hinni lehet ilyes formaságból is, olyan értelemben, hogy ismeretre akar szerteni. A tisztelet is. Várhat csupán üres formaságból, de miről beszél az én és a te életed? Ez a nagy kérdés. Beszéljen arról, hogy a szavaim és a tetteim, a cselekedeteim összhangban vannak egymással. Beszéljen arról, hogy én nem csak a fizetni valót értékelem, veszem észre, hanem ott van bennem a segítő szándék azok felé, akiknek erre nagyon nagy szükségük van. Ez az önmagunk ereje által nem megy, de Istennél az ő szentfiájukon a Krisztuson keresztül mehet. Segítőt mennie is kell, mert ez nem más, mint a Szent Isten akarata. Felém és felé. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet.
Isten igényére válaszolva énekeljük a 344-es énekeket.
mindazt, amit Isten igéje előhozott, amit szívünkbe vigyük imádságban ő elé. Az Isten szent lelke arra indított, kérem, hogy hangosan imádkozzon, de összefogottan, érthetően, hogy tudjunk mindannyian ámet mondani rá, hogy magukba vigyék Isten elé mindazt, ami a szívükön van, és utána az Úrtól tanult imádsággal zárjuk majd az ima közösséget. Áldott vagy te örökség való Istenünk, a világ mindenség egyedüli ura és királya Jézus a Krisztus által. Magasztaltassék és szenteltessék a te nagy neved itt ezen a helyen, repülésben az emberi szívünkbe. Köszönjük te néked, hogy te figyelmeztesz bennünket, mondott felénk, bemutatva magad a drága Úr Jézus, én olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Köszönjük zenéket, hogy tennünk kell, lépnünk kell a szemlátunk, hogy menjünk, együtt is cselekedtünk azt, ami nem másból, mint a te szent akaratból, akaratodból szabad. Köszönöm zenéket, hogy tartod a nagy kegyelmetek az idejet, és imádkozhatok, imádkozhatunk a te néped egységéért, hogy valóban ne csak az életben legyen benne, hogy szeretetben összeforva egy közösség tagjai, hanem legyen egy nyilvánvaló tény a mindennapokban, hétköznapokban is. Köszönjük te néked, hogy feljegítjük, kérjük, hogy elgondoljuk, te megadod azt. Szekítettel arra, hogy az egyedik a szent akaratoddal bizodalommal kérhetünk, hogy segíts bennünket. Állíts helyre minket. Világoljon életünkbe, és mutasd az utat, amelyet járnunk kell. Amen.
Amen. Jó pásztorom, Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te ebben mutattál példát, hogy szemmel tartottad a te nyájadat. Hogy minden bárányra gondod volt, hogy lelki értelemben is itt vagyunk, akik tudjuk, hogy a te pásztorságod alá tartozunk, és köszönjük, hogy mindenünket jól ismer. Hogy nekünkön szólítasz, hogy minden padunkban és örömünkben ott vagy. És te tudod azt, hogy milyen helyzetben vagyunk sokan ma is, milyen háttérből jöttünk és merre tartunk. Köszönjük, hogy neked fontos az elveszett is, aki eltévedt, aki próbánkkal küzd, aki elesett. És azt mondtad, hogy mi is legyünk ilyen együttérzőek azokkal kapcsolatban, vagy esetleg, ami szemünk határában vesztek el, maradtak el, akár a közösségtől is. De azért imádkozom, hogy ma este tedd helyet a szívünkre, akár a helyi gyülekezetben, akár saját gyülekezeteinkben ott, ahol élünk, azonnak a sorsát, hogy ott lenne a helyem, a te nyelvek között. És segíts együttérzéssel felkeresnünk szóban, akár telefonon, akár személyesen, és ne kéne visszahívni a te felhatalmazásoddal a te nyelvek közé. És így lehetünk egyé, szeretet által, és te követhetjük azt a küldetést, amit tőled nyertünk, és ami hangsúlyozol, ma is a te ígédben. Amen.
Amen. Mennyi Atyám, hálát kívánok magasztalunk a te szent nevedért. Köszönjük, Uram, hogy velünk voltál, földi vándorlásunknak, fogtad a kezünket, megbocsátottad bűneinket, fogadd szívesünk, Uram, mint a hajtunk bűnösségre álló bűnöseket. Köszönjük, Uram, hogy a szívünkbe érted most az igét, ezután is kérjük, hogy tetted, fogd erősen a kezünket, és gyakorlod rajtunk, szeretett jogságot a kénységedet. Nem kell megyek kérjük a megetető bűnözésünk. Valóban. Ámen.
Kálló Jézus, köszönöm szépen, hogy itt lehetek a testvérek között, és egy szívem egy gyerekkel tudunk hozzá imádkozni, és köszönöm néked, hogy Jézus testvér imádságban nyomán én is megszólíthatlak, és kérlek, segítségben azon, hogy tudván tudjuk, hogy a szemmel tartjuk az életünket, és segítenünk a szemületével, hogy embertársaink életét a szemmel tudjuk tartani, és kérek tőled a szemmelek jelenetésével bátorságot ahhoz, hogy meg tudjuk szólítani,
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy hallhattuk a Te szavadat, amit 2000 évvel ezelőtt mondtál, az a Bibliánkban le van írva, és köszönjük, hogy ennek a felolvasott résznek is szinte minden mondata a Te szádhoz illik, és a Te útmutatásodat jelenti. Köszönjük, hogy minden kérésünkkel hozzáfordulhatunk, és köszönjük, hogy a missziónak és az alapja Te vagy, és ez az ige, ez a felolvasott ige, hogy egy emberért is mindent megtette, hogy az üdvösségre jusson. És különösképpen kérünk, hogy a választott nép is felismerje a Te megváltó és szabadító voltodat, és együtt tudjunk dicsérni a Szent nevedben, és segítséget kérni tőled mindenbe, és hálát adni mindazokért, amit adsz nekünk. Amen.
Amen. Amen.
Úgy Isten, köszönjük, hogy Te meghallgatod a szívünk mélyén csendben elmondott imádságokat is. És kérünk, hallgass meg minket akkor is, amikor együtt a Te nevedben így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, ne teltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Szeretettel hirdetem, hogy holnap este 6 órakor folytatódik az imaheti sorozatunk. Papíron Ferencvárosban leszünk, de ez a Ferencváros egy inkább itt Kispest és Kőbánya határán lesz a Künkösdi gyülekezetben, Toronyház utca 3B, nem tudom, hogy mindenki tudja, hogy pontosan hol van itt a Lapacos lakóteletnek. József Attila lakótelep, igen. József Attila lakótelepen. Bányik Roland fogja hirdetni Isten igéjét, igen, a Köztes utcai metró megállónál várunk mindenkit szeretettel. Egy kis fogácsával készültünk, ott a terítő alatt majd találunk, vigyük magunkkal, és...
Nem a bárgány a szót, csak utána történik, nem kodjunk, hogy hol a Zoltán testvér. Köszönjük van, mi jó, régi jó barátság vagyunk, többépülással a barátságunk. Dunaharsányi református érgetnek a terhipásztó, és vannak vele mások is. Nekem nem tudom, hogy el a lányok azok, akik Dunavarsányból jöttek. Hát azt kell a tartsák. Pontosan hogy a kispesti közösségnek ilyen jó híre van, hogy ilyen messzőről is elmenni testvérek, hallva látva a hirdetésekről, hogy minden este együtt vagyunk. Van a testvérem 6 évek egyetőreken keresztül a Szökölikus Tanácsnak a főtisztára volt, tehát mi munkalapcsolatban is voltunk annak idején, és hát örülök, hogy most itt a kívülben is.
Ja, mi is örömmel jöttünk.
Végezetül helyünkről felállva fogadjuk az Úristen áldását, és utána pedig majd a 341-es éneket fogjuk énekelni, tehát 341-es énekszállásként. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad.
az úr fordítsa az ő szemtartát te felé, és adjon te néked békességet. Amen.
Amen.
szeretettel várunk rá mindenkit holnap este, hogy is mindenkinek jó pihenés, jó munkát, Isten velünk, és várom itt Isten.
Dobro,